Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket énekes könyvünk 191-es számú énekével kezdjük. 191-es éneket énekeljük az énekes könyvből. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön énekes könyvünk 301-es számú énekét énekeljük liturgia énekként, az énekes könyv 301-es éneke.
Nap és paj vagy, Ó Isten, boldog, aki benned bízik. Sóvárok, sőt ebed az én lelkem az Úr házáért. Szívem és testem újog az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy, Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak.
Istent, Atyámat,
Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreink. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Isten. Védkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet, pedig irgalmadra szorulok. Kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Jézus, te összetört szívem, hozom elémet, összetört szívem, összetört szívem, hozom elémet.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reménységet és a szeretetet, hogy embertársaink javát szolgálva tetszése szerint éljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe után 14. vasárnap oltár előtti felolvasású kijelölt igét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumának 17. részében, a 11. verstől a 19. versig a következőképpen. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és felhangon dicsőítette az Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent? Csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyé az Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetem és anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, első vasárnap lévén köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket. Fogadják a testvérek szeretettel a köszöntést.
Fájáról sok levéle hullik. Egymást várják az évek, Elromlik az élet, hogy hogy végezzük végleg, hová száll testünkből a lélek. Halálunk talán még távol, de lehet nincs messze a mától. Porszem vagy ember, miért jársz emelt fejjel? Még maláld meg magad, Jézus keresztje alatt. Nem te vagy magadnak gyógyító ereje, mindez, mit megélsz, csak Isten kegyelme. Életed ad az Úr kezébe, hadd kerüljön ő a bűn helyére. És ha ezt megteszed, lelkedet menti meg az örök kárhozatról, a sátán otthonától. Igéje szerint törekedj, hogy a vele való kapcsolatban növekedj, és ahova jár kelted, egy kis mennyországot figyel az embereknek. Ha vége lesz majd föld életednek, a menny kapuja nyitva áll előtted. Mindent, amit az Úr ígért nekünk, az örökké valóságban beteljesünk.
Erős harang Istenünk, sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Szeretnék beszámolni arról, hogy abban az örömben volt részem, hogy június végén, július elején egy Biblia tanulmányozó csendes héten vehettem részt Liatorbágyon. A kapott igém a bemutatkozáskor ez volt. Újult erővel haladnak, és megjelennek Isten előtt a Sionon. Zsoltárok 84:8. A hátulján pedig ez áll. Isten ereje a te gyengeségeden át is hatalmasan munkálkodik. Ezért bízvást mondhatod, mindenre van erőm abban, aki megerősít engem. Hát mondhatom, hogy fáradtan mentem oda testileg, lelkileg, de nagyon megvigasztalt ez az ige. A Mózes 5. könyvét tanulmányoztuk, amelyben Isten emlékezteti az ő népét arra, hogy hogyan vezette az Úr 40 évig őket. És a pusztában, és megsanyargatva, de próbára téve őket, hogy megtudja, hogy mi van a szívükben. Megtartják-e az ő parancsolatait, vagy sem. Sanyargatott és éheztetett, mondja az ige, de aztán mannával táplálta őket. Ezután Isten elküldi őket a kánaániak földjére, hogy menjenek és vegyék birtokba azt a földet, amelyről megesküdött az Úr atyáitoknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik és utódaiknak fogja adni. Hányszor lázadtak ezen idő alatt Isten ellen, féltek és hitetlenkeztek? És belém nyílt a gondolat, nem lázadok-e így én is gyakran Isten ellen? Magam akarom megoldani a problémáimat, vagy le sem teszem az Úr elé, vagy ha le is teszem, visszaveszem tőle. Gyakran nézek a körülményeimre, és akkor süllyedek. Pedig nézhetnék a keresztre, az Úr Jézus bűnbocsátó, bűnt eltörlő kegyelmére. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonosztól. Olykor nem is az értékes időmet adom oda az ige tanulmányozására és az imádkozásra, és nem mélyülök el. Ilyenkor nem tisztelem Isten és az ő szentségét. Elaprózom magamat a mindennapok dolgaiban, halogatom a hívő testvéreim meglátogatását, és elodázok dolgokat. Ez pedig odáig vezet, hogy felhalmozódik a mulasztás, és egy új feszültség forrása. Elveszi a mai nap örömét. Pedig Isten azt akarja, hogy éljünk, sőt, bőségben éljünk. És ez a bőség azt is jelenti, hogy örömben éljünk. Mi tükröződik sokszor az arcomon? Az Istentől kapott derű, a megváltás öröme, vagy a terhek? Itt egy szemléltető kép villan be, amelyet Pancsától hallottam. Van egy nagyobb pohárban zavaros, piszkos víz, ami a régi óemberemet jelképezi. De a közepébe belehelyezünk egy kis üveg pohár tiszta vizet. melyikből adok én a családtagjaimnak, a munkatársaknak vagy a környezetemnek? A saját akaratomból, értelmemből, a piszkosból, vagy a tiszta vízből? A Krisztus vére által megváltott életemből, a Krisztus forrásból, ahonnan élő víz fakad. Nem mindegy. De bízhatok, mert tudom, hogy a körülményeim és a terheim is az Úr kezében vannak a legjobb helyen. A Biblia tanulmányozó héten világossá vált számomra az is, hogy nagymamaként sem vagyok a helyemen. Az unokám nevelésének a kormányrúdja a szülők kezében kell, hogy legyen. Én pedig gyakran akarok irányítani. És mivel engedetlen vagyok, sokszor a békességem is oda van. Tehát a hitnek együtt kell működni a cselekedetekkel. Mert ahogyan a test halott lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Az áldóigén pedig a 2 Timóteus 14 volt. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, hogy kitől tanultad. Életem során mindvégig velem volt Isten. Ő fogta a kezem, és ő vezetett. Tudom, hogy Isten az, aki a legnagyobb áldozatot hozta értem. Mert úgy szeretett engem, Isten, hogy az egyszülött fiát adta értem, hogyha hiszek ő benne, akkor el ne veszek, hanem örök életem legyen. Tudom, de te is tudhatod, drága testvérem, hogy Isten az, aki munkálkodik bennem, benned, és munkálja bennünk az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Terve van az Istennek velem, veled, mint ahogy a Jeremiás 29.11-ben mondja. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Kapaszkodjunk hittel ebbe az ígéretbe, ragadjuk meg a lehetőséget, ameddig még megtehetjük. És sajnos szomorú valóság, napokban halt meg egy kolléganőm. Váratlanul, hirtelen. 21 évig dolgoztunk együtt, és nem tréfa dolog az üdvösségünk kérdése. Tehát nem babra megy a játék. Még itt a földön hív az Úr Jézus, hogy fogadjunk be őt, és akarjunk vele ilyen. És erre hívnám a testvéreket is, hogy még amíg lehetőség van rá, addig tegyük meg ezt. Köszönöm.
Thank you.
köszönjük szépen a köszöntést, és kérem álljanak fel azok, akik az elmúlt hónapban születtek, augusztusban születtek, szeretnénk őket köszönteni. Istenünk gazdag áldását kívánom a testvérek életére, kérem, hogy fogadják szeretettel gyülekezetünk ajándékát. Itt van egy kisgyerek elől. Nem látszik, hogy áll. Anna Mari, te állsz vagy? Te csak állsz. Nem, Anna Marinak nem mostan a születésnapja. Viszont van egy vendégcsaládunk, a Stojanovics család Ausztriából. Szokták hallgatni az Isten tiszteletünket, és amikor a születésnapotok van, lehet, hogy fölálltok ti is a köszöntésre. Fogadjatok egy ajándékot szeretettel. És hogyha halljátok a születésnapot, akkor, hogy köszönt a gyülekezet, akkor vegyétek elő ezt az ajándékot. Még egyszer Istenünk gazdag áldását kívánom a kedves testvérek életére, és folytassuk Isten tiszteletünket a 338-as számú énekünk eléneklésével. Eke énekes könyvünk 338-as énekét énekeljük. békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigényét, úgy, ahogy írva találjuk Pál apostol Galáta beliekhez írott levelében, annak 5. fejezetében, a 16. verstől a 24-ig a következőképpen. Isten igéjét Pál apostol Galáta beliekhez írott levelében olvasom az 5. fejezet 16. versétől. Így szól Isten igéje. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellentől, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, topzódás, és ezekhez hasonlók. Ezekről előre mondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerénység, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, az emberiség gondolkodása már jutott arra a következtetése, hogy a test és a lélek az két egymástól függetlenül működő valóság. Eljutottak arra a gondolatra, hogy a test és a lélek annyira független egymástól, hogy aki lelki ember, aki az Istentől megújított lélekkel van, annak a testével nem is kell törődni. És így volt időszak, amikor az emberek úgy gondolták, hogy a test higiéniája az egy másodlagos dolog, azzal nem kell foglalkozni, mert a lélek az, amivel foglalkozni kell. Mások eljutottak oda, hogy a lélek a fontos, és mindegy, hogy mit tesz a test. Ezért a testet oda lehet adni. Akár a paráználkodásnak, oda lehet akár adni a szenvedélyeknek, lehet a topzódásnak, mert alapvetően az a lényeg, hogy az embernek a szíve, az embernek a lelke legyen tiszta. A test az meg úgyis halálra van ítélve, az úgyis el fog pusztulni, az úgysem évig túl az evilági létet, azzal mindegy, hogy mi történik. Tehát voltak emberek, akik meg voltak győződve arról, hogy függetleníteni lehet a lelket a testtől. De a test nem független a lélektől. A testet nem lehet engedni a lélektől függetlenül létezni. Ugyan Isten megváltott népe sem független ettől, sokan gondolták úgy, hogy ez így jól van. De az Isten népe sem független ettől. Ahogy olvassuk itt a Galatákhoz írott levélben, azt látjuk, hogy ez a gyülekezet, aki megújult lelkű emberekből állt. Hisz a gyülekezetek akkor nem úgy jöttek létre, hogy volt egy tradicionális mag, és akkor az úgy élte az életét, mint egyébként sok tradicionális evangélikus, református, katolikus gyülekezet, akik már azt sem tudják, hogy hol van, honnan van az eredetük, és mi az, ami az ő tanításuknak az alapja közepe. Csak élik azt a megszokott dolgot. Nyilván az első keresztények között, az első gyülekezetekben nem létezhetett ilyen, mert nem volt múlt. Frissen létrejött gyülekezetek voltak, az Isten szent lelk által elhívott emberek, akiknek megváltozott a gondolkodásuk. Ezek az emberek értették, tudták, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus meghalt értük, és az Isten szent lelke újjáteremtett őket. Ők tehát tudták és tették is azt, amit az Isten megmutatott nekik. De nem először hallottak, vagy nem csak hallottak a megtérésről, az újjászületésről, vagy az Isten lelkének munkájáról, hanem átélték ezt, benne éltek. Ahogy visszáblapozunk egy kicsit a Szentírásban is, a 4. fejezetnek a 9. versét megnézzük. Azt mondja, most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan térhettetek vissza ahhoz az erőtlen bálványokhoz, amelyek az életeteket azelőtt tudták. Tehát nyilvánvalóan itt beszél Pál apostol arról, hogy ez a gyülekezet szépen fejlődött, erősödött. Elindult, Krisztus váltságában növekedett, erősödött, voltak gyümölcsei az Istennel való kapcsolatoknak, az Úr kegyelmében szépen fejlődtek, és egyszer azt kellett mondani a Pál apostol, itt a 3. fejezet 1. versét olvasom, hogy ó, esztelen Galaták, ki idézett meg titeket? esztelen galaták, hisz ti már egyszer tapasztaltátok, megláttátok, hogy mi történt veletek, hogy kifordultatok abból, amiben már egyszer voltatok. Látni kell, hogy ezek a folyamatok, amilyen ilyen gyorsan tönkreteszik az újra, az újonnan született embereket is. Ezek a folyamatok, amelyek elindulnak az esztelenségből, abból, hogy azok, amelyek már egyszer kimentek az ember életébe, egyszer csak visszakívánkoznak. Azok, amiket már letettek az emberek, egyszer újra fölveszik, az újra bejön az életükbe. Az ige arról beszél, hogy a test kívánsága az a lélek ellentől. Tehát szemben az emberi bölcselkedéssel, amikor azt mondják, hogy egymástól függetlenül létezik a test és a lélek, ebben az igében azt olvassuk, az Isten arról próbál bennünket most meggyőzni és eligazítani, hogy a test és a lélek az alapvetően egymással harcol. Egymás ellen vannak. Nem azt jelenti, hogy egymástól függetlenül vannak, és akkor mind a kettő élheti a maga egyik a szent életét, a másik pedig a dobzódását, hanem a kettő az egymás ellen harcol. A kettő az egymással feszültségben él egymással. Tehát szemben az emberi bölcselkedéssel hat egymásra, és a test és a lélek. Mégpedig úgy, hogy a belső szándék ellenére mást cselekszik a test. Tehát hiába van egy jó szándék. Pál apostol sokszor beszél erről, hogy a bennem lévő lélek az arra indít, hogy tegyen meg ezt. De mégis azt tapasztalom, hogy a végén nem az jön ki belőle, mint amit elterveztem. Mert a test nem cselekszi meg azt, amit a lélek elindított. És olyan megdöbbentő egyébként tényleg tapasztalni az emberek életében, amikor rádöbbennek, hogy hát én nem ezt akartam. Én nem akartam tönkretenni a házasságomat. Én csak engedtem egy kísértésnek. De az aztán végig szaladt. És tönkretette azt, amit az Isten tökéletesnek, meg szépnek formált. Hogy a házasságról beszéljünk most, hogy az Isten megteremtette a férfit, az asszonyt, a házasságot megáldotta. Ez a házasság, amit Isten egybe szerkesztett, egybe kell, hogy maradjon. És amikor ott vannak az emberek, hogy széttört a házasság, akkor azt mondják, hogy nem ezt akartuk. Hát hogy jutottunk mi ide? Mi nagyon szerettük egymást, és most meg egymás mellett sem tudunk ülni. Tehát alapvetően a belső szándék ellenére más cselekszik a test. Hiába indít el az Úr az ember szívében egy gondolatot, hiába hangzik el az Istennek a parancsa, hiába hangzik el az Istennek a hívása, a test cselekedetei szemben haladnak vele. A test cselekedetei nem hajlandók véghez vinni azt. A sátán az nagyon gonosz. A legravaszabb a teremtmények közül, hogy a Szentírásban olvashatjuk. A sátánnak az a célja, hogy az Istennek a munkája ne tudjon kiteljesedni az emberben. És mivel ravasz a sátán, ezért olyan dolgokat hoz be az ember életében, hogy nem vesz észre. Nem vesz észre, hogy miképpen siklatja ki az ember életét az egyenes vonalból. Egy apró pici momentummal. Egy olyan apró dologgal, amire az ember legyint és azt mondja, hogy hát ez nem érdekes, ez még belefér. De nem vesz észre, hogy az apró pici dolog újjá távolítja, elválasztja az Isten akaratától, az Isten rendjétől, hogy aztán mire rádöbben addigra már merőlegesen halad az élete, annyira eltávolodik az Úr akaratától. Úgy tűnik, mintha a sátán, hogy az ember ne vegye észre. Úgy tűnik, mintha minden rendben lenne. Kívülről úgy látszik, mintha egy kegyes életet élő ember lenne. Úgy tűnik, mintha egyébként az Isten akarata szerint rendezné be az életét, és az venné hatalma alá az embernek az egész életét, és mégis sok esetben azt látjuk, hogy maga körül forgó, vagy pedig a maga gondolatai körül forgó keresztények vannak a világban. Akiknek csak az számít, amit ők látnak, csak az számít, amit maguk körül van. Valaki azt mondta nekem nemrégiben, hogy az Isten elhívta őt egy szolgálatba, de az a szolgálatvezető, akinek egyébként meg kellene hívni őt, az már nem vette észre, hogy az Isten meghívta ezt a másik embert egy szolgálatba. És valóban sokszor lehet így, hogy az Isten rendezi a dolgait, és valaki nem veszi észre, hogy az Isten mit szeretne megvalósítani, és azért nem gömbölyödhet ki az egész eseménysor. Egy nagyon kedves ember mondta ezt, hogy mindenkinek megvan a maga párja a világban. Az Isten szeretne neked házastársat adni, és a másik házastársa nem veszi észre, hogy te vagy az, aki egyébként a társa kellene, hogy legyél. mert nem hallja meg, és ezért nem jöhet össze. És a sátán ezt nagyon szereti alkalmazni, ezt a módszert. Hogy nehogy kiteljesedjen az Istennek az akarata szándékban, nehogy az Isten áldása megnyugodhassék egy embernek, vagy akár egy házaspárnak az életén is. Nagyon érdekes kérdés, hogy eljuthat-e oda valaki, hogy a sok feladat terhe alatt, a sok feladat megoldásában elszakad attól az Istentől, és nem érti meg, nem hallja meg az Úrnak azt a szavát, amit egyébként akkor szeretne megvalósítani az életében, hanem megmarad abban a megszokásban, ami már kialakult az életében. És ez a megszokás halad, ez a megszokás alkalmasint megnyugtatja, de nem juthat érvényre Istennek az akarata, az Isten szent lelkének a gondolata. Pál ezt írja a Galatáknak, és olyan megdöbbent ez a harmadik fejezet első verse, hogy esztelenek vagytok. Esztelenek vagytok, mert egyébként az indulásotok jó volt. Hát így mondja Pál apostol, hogy úgy festettük le közöttetek Krisztust, mint a megfeszítettet. Mint ha közöttetek lett volna megfeszítve. És ti ezt tudtátok, értettétek, láttátok, hogy Krisztus értetek, megfeszített, megváltó. Benne és általa lehet nektek életetek. És most esztelen Galaták hová kanyarodott el az életetek? Miért ment így tönkre az életetek? És nagyon sok ember áll meg az életének egy pontján, és jut el oda, hogy hogy keveredtem én ide? Miért lett belőlem egy emberi roncs? Miért lett belőlem egy tönkrement életű ember? Hát olyan szépen indult. Gyerekkor, iskolázás, munkahely, házasság. És egyszer csak azon veszem észre, hogy most itt vagyok egy emberi roncsként. Hát mi történt? És valóban ez a tragédiája az ember életének. Hogy van egy jó indulás, vagy lehet egy jó indulás. Csak a jó indulás után, ha esztelen, akkor visszakanyarodik az ember ahhoz, amit egyébként már elhagyott. Azt mondja, hogy ki igézett meg titeket, akiknek szem előtt úgy írtuk le Jézus Krisztus, mint a közöttük megfeszítettük. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvés alapján kaptátok-e a lelket, vagy az ige meghallásával. Visszatértek a Galaták a törvény cselekvéséhez. A Szentlélek által adott szabadságukat fölcserélték a törvény rabságával. Így mire tehát, hogy esztelenek vagytok, más evangéliumra cseréltétek azt, amit elétek adtunk. A lélek munkáját a törvény cselekedeteire cserélték fel. Ezek az esztelen Galaták. Persze sokan esnek ebbe a csávába, mert a törvény rendszerét kiismerve, a törvény rendszerét felismerve könnyen meg lehet élni az embernek az életét. Alapvetően egy szabályrendet kell betartani. És hogyha ezt a szabályrendet megismeri az ember, ez a szabályrendhez tudja magát tartani. A lélek pedig folyamatosan egy vele való kapcsolatra hív, amelyben aztán tudatosítani tudja, hogy mi az ő akarata. Merre szeretné vinni az embernek az életét? Vele mindig kapcsolatba kell lenni, nem lehet lelazulni. A törvény cselekvője az alkalmasint lelazulhat, mert tudja, hogy mi a rendszer, és a rendszerbe elhelyezi magát valahol. A lélek pedig folyamatosan kapcsolatban szeretne lenni az emberrel, folyamatosan formálni szeretné az embert. És hát ez a kettősség, ahogy Ilikének a bizonyság tételében is kijött, az óember és az új ember az egymással vetekedik, egymással feszültségben van. Az óember a törvény szerint szeretne cselekedni, az új ember pedig a lélek szerint szeretne cselekedni. Az óember és az új ember harca egész földéletünket végigkíséri, nem tudunk tőle megszabadulni. Nincs olyan, hogy az óember elpusztult, nincs olyan, hogy az óember kiment az életemből, és nekem csak új ember életem van. Ez megmarad az egész életünkben, úgy, hogy a feleségem példáját mutatta azzal a koszos vízzel, meg a tiszta víz. Ebben a mocskos vízbe bele van helyezve egy másik pohár, tiszta víz, az Isten szent lelke az én életembe belehelyeződhet, azzal nem cserélődött le az egész életem, csak belehelyeződött egy másik. És olyan jó ezt látni, hogy Isten ezt az új életet mindenkinek meg szeretné adni, ami egyébként bűn nélküli, ami egyébként tökéletes. És ez a kettő egymással harcol, és ez a kettő egymás ellenére növekszik. És nem mindegy, hogy az a sok mocskos víz növekszik-e, vagy pedig az a kristálytiszta víz növekszik-e ebben az összefüggésben. Az óemberem visszaszorul, és egy nagyon pici területet uralhat az életemben, és kiteljesedik az új természet, Krisztus természete bennem. Vagy fordítva, a Krisztus természete szorul be egy nagyon pici területre, és az óemberi természet uralja az életemet. Ez a kettő egymással harcban áll. Nem tudunk tőle szabadulni. Persze ez nem azt jelenti, hogy akkor, ha úgyse tudunk szabadulni tőle, akkor dobjuk be a gyepőt a lovak közé, és akkor menjenek arra a lovak, amelyre akarnak, akkor te legyen az az életemben, ami kijön majd belőle. A mai igénk egy tükröt szeretne elénk állítani. A mai igében egy tükör kerül elénk, amelyben megítélhetjük, hogy hányadán áll az életünk, az óemberi természet és az újemberi természet. A test cselekedetei és a léleknek a gyümölcse. Ez a kettős tükörkép áll előttünk. Az Isten szeretné, hogyha te is megvizsgálnád magadat. Mi az, ami az életedet uralja? És ami uralja az életedet, az vagy te. Az óemberi természet, vagy az újemberi természet. Az egyik a test cselekedetei, a másik pedig a léleknek a gyümölcse. Szépen felsorolja itt a Szentírás egyébként. Néhányat emelek csak ki, hogy világos legyen előttünk. Melyik a domináns az életed, melyik uralja az életedet. Ha a test cselekedetei, a parázlasság, ellenségeskedés, féltékenység, önzés, széthúzás, részegeskedés, akkor az óember uralja az életedet, akkor az óember van túlsúlyban. Ha élek gyümölcse jelenik meg az életedben, akkor az új ember kapott teret. Ez pedig a szeretet, hűség, jóság, hosszú tűrés, és a Szentírás pontosan leírja ezt. Ez olyan, mint egy gyümölcs. Nem azt mondja egyébként, hogy a Szentléleknek a gyümölcsei, hanem arról beszél, hogy a Szentlélek gyümölcse az egy. Nem egymástól független. Szeretet van bennem, de hűség nincs. Van bennem önmegtartóztatás, de nincs bennem valami más. Hanem azt mondja, hogy ez egy gyümölcs, ez egy összefüggő Szentlélek ajándéka, ami, hogyha benned van, akkor ez meg fog jelenni. És megjelenik mindegyik. Így írja le a Szentírás. Egyet lapozok. Így írja le a Szentírás. Lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás. Ez a léleknek a gyümölcse. Ezzel szemben áll a paráznaság, a dobzódás, a lopás, csalás, hazugság, és mindaz, ami kijön az embernek az életéből, az ember természetből. A test cselekedetei is egymásba kapcsolódnak. A test cselekedetei sincsenek egymástól függetlenül. Régi tanárom fenyített ezzel bennünket még iskolás korunkba, általános iskolás korunkba. Azt mondta, hogy ha valaki hazudott neki, vagy egymásnak is, akár a gyerekek, akkor azt mondta, hogy gyerekek, aki hazudik, az csalni fog. Aki csal, az majd lopni fog. Aki lop, az majd a végén embert fog ölni. Nem okolta meg egyébként, hogy honnan szedte ezt a bölcsességet, de alapvetően erről beszél a Szentírás. Hogy az ember, óemberének a test cselekedetei, azok egymásba függenek, egymásból fakadnak. Nem független az egyik a másiktól, hanem egymásból fejlődik ki. Hogy a Szentírás írja ezt, amikor a kívánság az ember életében megjelenik, ha kívánság megfogan, akkor az bűn szül. A kívánság önmagában az nem vethető el, és nem zárható ki az ember élet. A kívánság az ott lesz az ember életében. Az a kérdés, hogy megfogan-e ez a kívánság. Ha megfogant, az bűnt fog szülni. Ha bűn pedig kiteljesedik, akkor pedig az halált fog nemzeni. Csodálatosan leírja a Szentírás, hogy hogyan fejlődik ez ki, és teszi tönkre az embernek az életét. Tanárunk is biztos valami ilyen keresztény gondolatból fakadóan vette ezt elő, csak a gyökerét nem mesélt éppen el nekünk. És az embergyilkos Sátán ezt szeretné kiteljesíteni az ember életében. Hogy apró pici balhékat megengedek magamnak, és utána ezeket a balhékat viszi tovább, gerjeszti tovább az ördög, és jut el az ember egészen odáig, hogy hátat fordít az Istennek, az Isten akaratának. De az Úr kegyelme által ebből szabadítást ad. És olyan jó olvasni ebben az igében, hogy akik pedig Krisztus Jézusai a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. És hogyha valaki ezt megtette, ha valaki ezt engedte, hogy Isten elvégezze benne, akkor a Szentlélek által új életben van, és a lélek gyümölcse megjelenhet az életébe, és azt mondja az ige, hogy ilyennel szemben meg nincs törvény. Nem azért nincs törvény egyébként, mert az Isten azt mondja, hogy akkor a törvényt fölfüggesztem, hanem azt mondja, hogy ilyenek, akik a lélek által élnek, akik Krisztus megváltottai, azok helyébe Krisztus áll az ítéletre. mert Krisztus érdeméért van nekem üdvösségem és örök életem. Krisztus érdeméért van nekem menekülésem a bűneim büntetésétől. Mert a bűn büntetése, a bűn fizetsége az halál. És az örök haláltól Krisztus váltsága menthet meg engem. És olyan jó olvasni ebben az igében is, hogy Isten mindent elvégezett. És figyelmeztetni szeretne bennünket, hogy ne feledd. Van az új ember és az új természet. Ha te már megtapasztaltad Krisztusban az új életet, akkor figyelj rá, ez a kettő működik az életedben. A test cselekedete és a lélek gyümölcse. Ha még nem tértél meg, ha még nem születtél újjá Krisztusban, akkor persze ez egyáltalán nem ismerős számodra. Mert csak az új emberi természet cselekszik benned. De ha megtapasztaltad már a váltságot, ha megtapasztaltad Krisztusban az új életet, akkor azt is megtapasztalhatod, hogy miképpen cselekszel a belső szándékod ellenére, az óemberi természet hatására. De nem kell ebben maradnunk, hanem Isten kegyelméből van kiút. Isten szeretne szabadítani, mindannyiunkat szeretne szabadítani. Szeretné szabadítani a még meg nem újult életűeket, hogy új életre jöjjenek. És szeretné szabadítani az új életben járókat, hogy az óemberi természet ne uralja el az életüket, hanem tudják fogadni a életük a gyümölcsét, amely ellen nincs törvény. Isten erre szeretne elhívni bennünket ezen a vasárnapon is. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálás szívvel állunk meg előtted, hogy te nem hagytad az emberiséget a bűn büntetésében. Nem hagytál bennünket a halálban. Köszönjük, Urunk, hogy te elvégezted mindazt, amire nekünk szükségünk van. Add meg, hogy ráébredhessünk erre. Add meg, hogy bele tudjunk ebbe kapaszkodni. Köszönjük, Urunk, hogy a te kegyelmed, ami megtartott bennünket. Köszönjük, hogy ebben a kegyelemben nekünk örök életünk, üdvösségünk van. Köszönjük, Urunk, hogy az ítélet nem a miénk. Köszönjük, hogy átvetted az életünkről. De add meg, Uram, hogy a szívünk az hálás lehessen feléd, és mindaz, ami az életünkben meg szeretnél valósítani, és meg szeretnél gazdagítani, az hadd növekedhessék a te lelked által. Add meg, Uram, hogy a Szentlélek gyümölcse az ott lehessen mindegyikünk életében. És te rontsd a testnek a munkáját. Tedd világossá, Urunk, a sátán munkáját, hogy le tudjuk legyezni, hogy ne tudjon kiteljesedni, hanem ott lehessen a te kegyelmed alatt minden. Tudjuk, Urunk, hogy mennyei elhívásunk van. Tudjuk, hogy te mindent elkészítettél ott, a mennyei hazában. Add meg, hogy itt föld életünk során minden hívság és kívánság közepette is eljuthassunk erre a mennyei elhívásra a te kegyelmed által. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségre. Hirdetem, hogy a mai Isten tiszteletünkön első vasárnap lévén úrvacsorai közösségben leszünk az Úrral és egymással. Minden bűnbánó szívű testvérünket várjuk az úrvacsorai közösségbe. Hirdetem a testvéreknek a hétközi alkalmakat. Hétfőn 17 órakor asszonykör lesz, kedden 17 órakor biblióra itt a gyülekezeti központban, templomunkban. Csütörtökön pedig ifjúsági sport délután szerveznek a fiatalok a nyílt telki asepályán. Mindenkit szeretettel hívnak, várnak fiatalokat 17 órára, ifjúsági sport délutánra. Pénteken pedig itt a gyülekezeti központban ifjúsági óra lesz 17 órai kezdettel. Ezeket az alkalmakat is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, mint hogy azokat is, amelyek előttünk állnak, mint például most női csendesét indul Biatorbágyon, illetve házaspári hét majd 13-ától, házaspáros hétre szeretettel hívnak és várnak bennünket. Van még bőven hely, akik szeretnének részt venni házaspáros héten, azok regisztráljanak, akik nem tudnak regisztrálni, azokat kérjük, szóljanak és szívesen segítünk a regisztrációban. Októberben lesz férfi csendes hét, amely már információim szerint betelt, de várólistára még lehet jelentkezni. Ezekre a hetekre is bátorítom a testvéreket. Kérhetem a testvéreknek, hogy szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében kellett megállnunk egy temetési istentiszteleten. Soltész Mihály testvérünket temettük el, aki 1953-ban született. Az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, és bennünket is emlékeztessen az életünk végére, hogy valóban bölcs szívhez jussunk, mire elérkezünk életünk utolsó napjához. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászoló családot, a Soltész családot, és természetesen azokat is, akik itt fent vannak az imádság listán. De hallottuk, hogy Emese is bekerült kórházba, jobban van?
A könyvhez képest jobban, nincs nagy gond, csak
nincs nagy gond. Tegnap ment be, ugye? Úgyhogy bekerült a kórházba, reménység szerint nincs nagy baj, és nem sokára kijön, de imádságban hordozzuk a Marcsek családot, hogy az Úr ott lehessen az ő jelenlétében, erejével. Meg azt a családot is, akit Ilik említett, hogy meghalt a kolléganője, fiatalember volt? 50 éves. És baleset? Tehát 50 éves fiatalasszony halt meg, óvónő. Hát az Úr adjon békességet a családnak, és hogyha tudunk segíteni, akkor szóljál, bátran jöjjenek el. Meg hát sokan, akik gyülekezetünk körül élnek, imádságot kérnek és várnak, ahogy a hírlevelünkben is benne van. És mint ahogy említettem, Sztojanovics Dániel és családja itt van most közöttünk. Nem szereti biztos, hogy itt sokszor emlegetem a nevét, de csak azért említem a testvéreknek, hogy rendszeresen hallgatják az Isten tiszteletünket, tehát részeseik az Isten tiszteletünknek, ugye? Látom egyébként a rádiót hallgatói IP címeken, tehát internet címeken, hogy Ausztria is bejelentkezik, meg néha bejelentkezik Németország is Vörös Eszterékkel, hogy hallgatják azokat az alkalmakat, amelyeket tudunk közvetíteni itt a vasárnap istentisztelet keretén. Úgyhogy örülünk, hogy itt vagytok, és kívánjuk, hogy az Úr áldjon meg ott benneteket, kicsit gyermeketekkel, meg munkahelyetekkel együtt. Előttünk lévő alkalmak még majd később lesznek, de már hír érkezett róla, országos evangelizáció lesz októberben. Akik szeretnének erre menni, azok jelezzék, megpróbálják megszervezni az utazást. És a másik hirdetés, ami már aktuális, hisz velünk párhuzamosan Kisvárdán a gyülekezetünkben csendes napot tartanak. Fiataljaink nagy része ott szolgál közöttük. Imádkozzunk azért, hogy Kisvárdán is elevenedjen a gyülekezet, növekedjenek hitben és számban is, mint ahogy az a gyülekezetek életében szokott történni, hogyha az Isten lelke közöttük van. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most is mind örökkön örökké. Amen. Úrvacsorára készülve énekeljük énekes könyvünknek a 171-es számú énekét, megyünk az Úr elé kezdetű éneket.
Megyünk hálával,
Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől, személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok, mégis nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkinek, aki a bűn mélységéből kiáll hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát. Hirdetem néktek, hogy Isten megkönyörült rajtotok az Úr Jézus Krisztusért az ő kegyelme által. Legyen így az életetekben most és mindörökké. Amen. Istenünk kegyelme, szent lelke maradjon véletek, hogy mindazok a bűnök, amelyek a szívetekre helyeződtek, az ő kegyelmében nyerjenek bűnbocsánatot. Amen. 439-es számú éneket énekeljük. Az úrvacsorai liturgia énekként 439-es ének az Eke énekes könyvből. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent testé és vér által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványnak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik, bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Az Úr békessége legyen mindenkor véletek. Jertek íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Szám 45.
Békesség néktek. teste és vére, tartson meg titeket az igazságban. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Békességnék. Bűnei. Valamennyi szeretitek. Ezt cselekedjétek. Vegyétek. Ez a
mindenhelyet,
amely térettetek, és sokat értettek. Bűnétek bocsánatot. Valamennyi szeretitek, ezt cselekedjétek. mi Úrunk Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Békesség néktek! Megyétek is segítsetek az, ami Úrunk Jézus Krisztus ő testét, amely ti életetek és sokat életetek, hogy mondjuk a bocsánat. Higgyetek ebben mindenki, az, ami Úrunk Jézus Krisztus ő testét, amely ti életetek és sokat életetek, hogy mondjuk a bocsánat. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
És eljössz majd egy szép napon.